és azt szeretné, hogy a főváros és Újbuda önkormányzata írjon ki pályázatot a kelenföldi városközpont fejlesztésére. Nincs hatásköre a központi nyomozó főügyészségnek, hogy a meleg felvonuláson megtámadott Lévai Katalin és Szetei Gábor ügyében eljárjon. Csökken az üzemanyag nagykereskedelmi ára szerdától, a gázolaj és a benzin is 5 forinttal lesz olcsóbb. Hajnalra 14 fokig hűl a levegő, holnap változóan napos száraz idő lesz élénk széllel. Jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. A Magyar Ingatlan Szövetség továbbra is azt szeretné, hogy a főváros és Újbuda önkormányzata írjon ki pályázatot a kelenföldi városközpont fejlesztésére. Merli Péter elnök azt mondta, hogy a szövetség vállalja a nyílt piaci eljárás lebonyolítását.
A Magyar Ingatlan Szövetség kész arra, hogy ezt a fajta nyílt piaci megmérettetést ebben az esetben akár megszervezze, lebonyolítson egy versenytárgyalást is ebben az ügyben. Ez egy konkrét ügy ugyan, de ezen a konkrét ügyön keresztül arra szeretük volna fölhívni a figyelmet, hogy a Magyar Ingatlan Szövetség nem csak ebben, más ügyekben is odafigyel és szeretné azt, hogyha az ingatlanosoktól elvárható magatartások szerint történnének meg mind az értékesítések, mind a vagyonértékelés, mind akármilyen az ingatlan piacon történik. Tehát mi nem azt akarjuk mondani, hogy már pedig ezt tessék eladni 558 millióért vagy 652 millióért, hanem ilyen ügyekben tessenek úgy eljárni, hogy ezt a piac magatartás érvényesülhessen.
A Fidesz azt kéri a kormánytól, biztosítsa mindenkinek a lehetőséget, hogy 15 percen belül hozzáférhessen a mentőszolgálat által nyújtott szolgáltatásokhoz. Erről Horváth Zsolt, a párt országgyűlési képviselője beszélt. Az ellenzéki politikus utalt arra, hogy még mindig vannak olyan térségek az országban, ahol baj esetén nem ér ki a mentő a nemzetközileg elvárt időn, vagyis negyed órán belül.
3 alkalommal fordult elő, hogy igen jelentős létszámraépítést hajtottak végre a mentőszolgálatnak. Többször is 10%-kal csökkentették a létszámot. Tavaly esztendőben például gyors segélyt kellett adni, hogy egyáltalán az év végén megmaradjon a szolgálat működőképessége. 2002-ben volt 75-76% körül az átlagos kiérkezési idő. Engem meghökkentett a kormány szóvivőúr azon mondata, hogy az utóbbi 3 év nagy eredményének tartja, hogy az esetek 3/4-ében ér ki a mentőszolgálat. Ez azt jelenti, hogy 6 éve nem történt semmi. Ellenben még mindig van 26 olyan térség az országban, ahol esély sincs arra, hogy kiérkezzen a mentő, mert egész egyszerűen nincsen mentőállomás. Ezek a fehér foltok a térképen.
Nincs hatásköre a központi nyomozó főügyészségnek, hogy a meleg felvonuláson megtámadott Lévai Katalin és Szetei Gábor ügyében eljárjon, közölte a főügyészség a távirati irodával. A július 5-i felvonulás után ellentüntetők megtámadták azt a rendőrautót, amelyben Lévai Katalin szocialista európai parlamenti képviselő és a másságát nyíltan vállaló Szetei Gábor volt államtitkár próbált elhagyni a teret. A kisbusz ablaka betört és annak törmeléke beterítette a járműben utazókat, de nem sérült meg senki. Lemondott Elbert Gábor. A sportszakállam titkár ma nyújtotta belemondását Gyenesei István önkormányzati miniszternek, augusztus 8-áig maradt posztján. Elbert Gábor a Klubrádiónak azt mondta, hogy van néhány számára fontos dolog, amelyről másképp gondolkodnak a sportot is felügyelő miniszterrel, de részleteket nem közölt. Hozzátette, hogy nem hirtelen döntésről van szó, már korábban megszületett benne az elhatározás, de azt meg akarja várni, hogy az olimpiai csapat elinduljon Pekingbe.
A gondolat az már néhány hete megfogalmazódott. Számos kérdésben másképpen gondolkodunk az új miniszterre. Én a sportpályán szocializálódtam, és ott azt tanultam meg, hogyha valaki egy csapatból átigazol egy másikba, akkor nem mond rosszat azokra, akiket ott hagy. Felelősséget érzek az olimpiai csapatért, ezért úgy volt tisztességes, ha megvárom, amíg őket elbúcsúztatjuk. Ezért is szerepelt a lemondásban az augusztus 8-ai dátum. Ez diktált a tisztesség, hogy idáig kitartsak mellettük, mert hogy azért vagyok, hogy nekik segítsek.
Csökken az üzemanyag nagykereskedelmi ára szerdától, a gázolaj és a benzin is 5 forinttal lesz olcsóbb. A MOL legutóbb június 18-án emelte az üzemanyagok árát, akkor történelmi csúcsot döntöttek. A holnap utáni csökkentéssel a gázolaj átlagosan 325 forint, a 95-ös benzin pedig 305 forint lesz. Az egyes kutak árai között azonban 10-15 forintos eltérés is lehet. A szakértők szerint az árcsökkenést az erős forint és a nemzetközi jegyzési árak teszik lehetővé. Hírek legközelebb 3:30-kor.
Időjárás jelentés.
Hajnalra 14 fokig hűl a levegő, holnap változóan napos száraz idő lesz élénk széllel. Péntekig marad a hűvös, változékony idő, országszerte sok eső lehet. A hétvégén sok napsütés és felmelegedés valószínű.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Solidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a Solidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink: milyen környezeti és egészségkárosodást okoz az aszbeszt, kik vannak a legnagyobb veszélyben, tudnak-e egyáltalán erről azok, akik ezzel az anyaggal dolgoznak, és hogyan működnek együtt a munkáltatók, a munkavállalók és a foglalkozás egészségügyi szakemberek, hogy csökkentsék az egészségkárosodás kockázatát. Majd arról kérdezem vendégeimet, mennyire tartják be a cégek a hőség idejére előírt szabályokat, megfelelően védik-e a dolgozókat. Ezután az egészségre ártalmas munkakörökben dolgozók helyzetét elemezzük, ugyanis a hónap elején esetükben megszűnt a korábbi munkaidőkedvezmény, vagyis több tízezren dolgoznak ezentúl heti 36 óra helyett 40-et. Végül pedig atipikus foglalkoztatás pro és kontra. Megnézzük, hogy miért terjed ez a foglalkoztatási forma ilyen lassan Magyarországon. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Solidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az aszbeszt okozta környezeti károsodást az Európai Unió előírásai szerint Magyarországnak is fel kell számolnia, de eddig mindössze az épületek 20%-át tisztították meg a rákkeltő anyagtól. Az aszbeszt okozta problémákról, veszélyeztetett foglalkozásokról, és persze az ellene folyó küzdelemről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem a stúdióban dr. Nagy Imre, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás Egészségügyi Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
Kezdőcsokkal!
Itt van a stúdióban szintén Borhidi Gábor, az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának ügyvívője. Köszöntöm.
Köszönöm.
És
jó
napot kívánok. És telefonon tart velünk a mai műsorban Mandrik István, a munkaadói oldal ügyvívője.
Kezdjük sokkal, jó napot kívánok. Üdvözlöm az urakat.
Először nagy urat kérdezem, mikor és miből derült ki, hogy az aszbeszt ennyire veszélyes anyag? Évtizedekig ugyanis mindenhol, szinte mindenféle formában használták.
Így van, hosszú évtizedek óta ismert egyébként az aszbeszt egészségkárosító hatása, de széles körben használta az ipar, és legnagyobb volumenben az 1980-as években. Európa valamennyi országában használták ezt az anyagot. Ez gyakorlatilag egy anyagcsoport összefoglaló neve, amelyeken belül a különböző aszbesztféleségeknek más az egészségkárosító hatása, és a sajátosság, ami miatt nagyon sok problémát okoz, hogy ezeknek a megbetegedéseknek, az által okozott megbetegedések kialakulásához több évtized szükséges. Tehát ahhoz, hogy ezek a megbetegedések megjelenjenek, 10, 20, 40, 50 évre van szükség. Tehát az anyag használatát követően jó pár évtizeddel később jelentkeztek az első megbetegedések.
Tehát ezért is későn reagált rá akár az Európai Unió, akár Magyarország.
Hát Magyarországon a munkahelyen ezek azért nagyjából rendben voltak, hisz a hatásuk ismert volt, a megelőző intézkedések azok kialakíthatók voltak. De széles körben használt az építőipar és az ipar más ága, és ezekre a elmúlt évtizedben derült fény, hogy a betiltásukat követően ezek vagy mentesítését, vagy pedig a megfelelő védelmet biztosítani kell, mind a dolgozók, mind a lakosok számára.
Borhidi úr, milyen egészségkárosodásról, milyen megbetegedésekről beszélhetünk?
Hát én azt gondolom, hogy elsőben ugye elmondta a főigazgató úr, hogy itt rákkeltő anyagról van szó. Én nem vagyok orvos, tehát én ennek a diagnózisát nem szeretnék belemenni, de egy biztos, hogy, és ez a lényege tulajdonképpen, hogy egy súlyos egészségkárosító kockázatról van szó, és itt mindig azt szeretném erre felhívni a figyelmet, hogy a munkáltatónak van egy olyan kötelezettsége, hogy tájékoztassa a dolgozókat arról, hogy ő milyen munkakörülmények között dolgozik. És hát természetesen, amennyiben egy egészségkárosító munkakörülmények vannak, akkor a munkáltatónak gondoskodik el, hogy lehetőleg kivédje ezeket az egészségkárosító kockázatokat, csökkentse, és erről természetesen tájékoztassa a munkavállalókat. Tudjunk róla, hogy milyen körülmények között dolgozunk.
Mandrik úr, mennyire valósul meg ez a gyakorlatban?
Szerintem az az óriási probléma van, hogy maguk a munkáltatók sem tudják mindig azt, hogy ott aszbesztet fognak találni. És az a nagy probléma, hogy a fővállalkozó, aki mondjuk egy bontási munkát megrendel, ő még megrendelnek egy bontási munkát, az még pontosan tudja. De a szobavállalkozói rendszer, amely létrejött az építőiparban, a sornak a végén dolgozó emberek már nem tudják, hogy azbesttel fognak dolgozni. És éppen ezért tartom nagyon fontosnak azt az intézkedést, és annak az intézkedésnek a betartását, hogy a felügyelőségnek már a bontás megkezdése előtt jelenteni kell, amennyiben olyan épületet bontanak, amelyben azbest jelenléte található. Honnan lehet ezt tudni? Az építés idejétől. Amint az imént elhangzott főigazgató szájából is, hogy a korábbi években nagy tömegben használtak az építőiparban, és másodt is azbestet, akkor ismertük pontosan annak a hatásait, tudtuk, hogy jobban fogják ezeket beépíteni. Ma azonban biztonsággal feltételezni lehet, hogy amit akkor építettek, azt most fogják mondani, tehát tudnunk kell, hogy most mire készüljünk fel, de sajnos a munkát végző ember nem fogja tudni, mert a szubalvállalkozói rendszer végére az információ nem jut el. Egyetértek Bolívi úrral, hogy az információnak a legfontosabb a szerepe ebben a kérdésben, és éppen itt van a baj, hogy nem jut el az információ a munkát végző emberre.
Nagy úr, ki van jobban kitéve az egészségkárosító hatásnak, a munkás, aki dolgozik az építkezésen és bontja ezeket az épületeket, vagy aki 10-20-30-40 évig ilyen épületben lakott vagy lakik jelenleg is?
Alapvetően a dolgozó, aki ebben vagy korábban, vagy jelenleg valamiféle tevékenységet folytat. Természetesen abban az esetben, ha megfelelő védelem nélkül folytatja ezt a tevékenységet. Az előbb szóba került, az aszbeszt háromféle megbetegedést képes kiváltani, magát az aszbesztózisnak nevezett tüdőbetegséget, tüdődaganatokat, és a mellhártyának egy daganatos elfajulását, amit mezoteliómának hívnak. A dolgozók azok, visszatérve a kérdésére, akik ki vannak ennek a hatásnak téve.
Mert ők közvetlenül találkoznak
így van, az anyagról. Abban az esetben, ha megfelelő védelem nélkül, egyéni műszaki védelem nélkül foglalkoztatják őket. Az aszbeszt rendelkezik határértékkel, ezeknek a határértéknek a betartása minden munkahelyen kötelező. Arról is szó volt, itt Mandék úr is és Borhidi úr is említette, hogy igen szigorú követelmények vonatkoznak az aszbeszttel kapcsolatos, az aszbesztmentesítése kapcsolatos munkákra. Itt a munkáltatónak mindaddig, amíg meg nem bizonyosodott, arról nem azonosították, hogy aszbesztmentes az épület, úgy kell a tevékenységet folytatni, mintha az aszbeszt lenne. A másik, hogy a hatóság felé jelentési kötelezettsége van, és konkrét munkatervet kell kidolgoznia, hogy milyen formában, hogyan kívánja például az aszbesztmentesítést megoldani.
Borhidi úr, a gyakorlatban mennyire valósul meg ez, hogy már, hogyha nem biztosak abban, hogy van-e aszbeszt az épületben, akkor is a megfelelő biztonsági intézkedéseket megkapják?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, tudnék arról van szó, Mandik úr feszegette, ha jól emlékszem, hogy tud-e róla egyáltalán, akár a munkáltató, vagy ugye nyilvánvalóan, ha a munkáltató nem tud róla, akkor valószínűleg a munkavállaló sem tud róla. Tehát itt pontosan arról van szó, hogy ismernünk kell a veszélyt. Hogy tudjuk a veszélyt felismerni? Hát úgy, hogy van egy kockát értékelési kötelezettsége a munkáltatónak. Meg kell keresni. Ha van rá gyanú, például, ahogy itt elhangzott, hogy 70-es, 80-as években ugye ez egy jellemző építési technológia volt, hogy aszbeszórást tettek a könyvszerkezetes épületeknél. Tehát ha valaki ebbe dolgozik, akkor nagy valószínűséggel található ott aszbeszt. És itt elsőbben mondja a főorvos úr is, hogy a munkavállalót éri elsősorban ez az ártalom. Miért? Mert a karbantartási munka során le kell bontani az álmennyezeteket, és már is ott van az aszbeszt. Tehát nem tudja kikerülni. Most abban a pillanatban, amit erről tudunk, akkor viszont kőkemény intézkedéseket kell hozni, és ezt meg kell mondjam, sajnos ez nagyon drága dolog. Az egyéni védőfelszerelések is ebben az esetben igen drágák, hisz speciális védőfelszereléseket kell használni. Ezért óckodik tulajdonképpen mindenki, és pontosan tudjuk, hogy ez egy időzített bomba, előbb-utóbb ezt meg kell tennünk, hogy azbesztelenítjük, vagy mentesítjük az épületeket. Óriási pénzbe kerül.
Mandrik úr, milyen intézkedéseket kell betartatniuk a munkáltatóknak, milyen munkavédelmi felszereléseket kell biztosítaniuk?
A munkáltatóknak nagyon helyesen hangzott el az imént. Egészen pontosan az ilyen típusú munkák megkezdése előtt el kell végeztetni a kockázatértékelést. Abban az esetben, hogyha a kockázatértékelést elvégeztette, és bejelentette a hatóságnak, akkor az egyéni védőeszköz kiválasztását kell nagyon gondosan elvégezni. Az egyéni védőeszköz kiválasztásánál arra kell törekedni, hogy a védőeszköz az védjen az aszbesztózis ellen, ugyanakkor pedig vegye figyelembe a munkát végző ember egyéni érzékenységét is, tekintettel arra, hogy nem csak a feladathoz választjuk a védőeszközt, hanem az emberhez is. Az egyéni érzékenységnek mindenképpen nagyon nagy szerepe van. Abban az esetben, hogy ezeket az intézkedéseket be tudja tartani, és muszáj, hogy betartsa a munkáltató, hiszen nagyon komoly anyagi következményei lehetnek ennek az ügynek, hogyha egy dolgozó foglalkozási megbetegedést szenved el az azbesztes munkavégzés során, akkor gyakorlatilag mentesülni tud a munkavállaló is a terhek alól, magyarul nem fog megbetegedni, és a munkáltató is tekintettel arra, hogy nem kell neki komoly kártérítéssel számolni.
Most egy jó külföldi példa, hogy például leállították a 2012-es londoni nyári olimpiai építkezését, mert a területen azbeszt találtak a talajban. Nálunk kötelező ugyanilyen módon előzetes vizsgálatot tartani?
Így van, csak itt a számokhoz Európában 15 ezer ember hal meg azbeszt által okozott megbetegedésen évente.
Óriási szám. Borhidi úr, létezik egészségügyi megfigyelés azoknál, akik mondjuk az elmúlt évtizedekben azbesttel dolgoztak?
Én azt gondolom, hogy igen, az a foglalkozás egészségügynek a feladata. Az a helyzet, hogy ezért alkalmazza a munkáltató őket, és ezt én külön szeretném felhívni a figyelmet, hogyha semmiben, de ennél a problémánál mindenképpen kötelező és feltétlenül célszerű bevonni a foglalkozás egészségügyi szolgálatot. Tehát az ottani üzemorvosnak pontosan kell tudni, hogy milyen ártalmak vannak, és ott ő milyen intézkedéseket javasol, hisz elsőbben ez egészségügyi károsodásról van szó, és nem fizikairól.
Mandrik úr, milyen az együttműködés az ügyben a munkáltatók és a munkavállalók között?
Úgy gondolom, hogy ebben a dologban teljes az összhang, hiszen senki nem kívánja, hogy a Magyar Köztársaság bármely munkavállalója megsérüljön, vagy megbetegedjen az azbesztózis következtében. Mi úgy gondoljuk éppen ezért, hogy sokkal nagyobb odafigyelés kell, de ennek az odafigyelésnek mind a két partnere, tehát a munkáltató és a munkavállaló is rendelkezésre áll.
Orvos úr, ugye a környezetben, a közlekedés okozta szennyezésben is valamelyes szerepe van az azbesztnek. Ez mindenkit érint, hogyan lehet védekezni ellene?
Nagyon jó a kérdése, ezt már nyugodtan múlt időben kezelhetjük. Alapvetően itt a fékbetétek azbeszt tartalma volt az, a fékezés következtében a környezetet szennyezette. Jó pár évtizeddel nem forgalmaznak ilyen azbeszt tartalmú fékbetéteket. Hát ez a gyakorlatban nem
már,
jelen
már
probléma.
Már egy múlt idejű veszély. Legalább ezt már sikerült kiküszöbölni. Mit gondolnak egyébként, mennyi idő alatt lehet ezektől az azbeszttel szennyezett házaktól megszabadulni, vagy legalábbis azbesztmentesíteni őket?
Itt azért egy különbséget azért kell tennünk. Nem kizárólagos lehetőség vagy szükség a mentesítés. Mert ha ez nem porlódó, jól szigetelt, akkor egyszerűbb és kisebb kockázatot jelent burkolni, tokozni és ott hagyni, ahol van. És csak azokban az esetekben választani az azbesztmentesítést, amikor az környezetszennyezést, vagy az ott élők, ott dolgozók expozíciát így van jelenti. Ebben az esetben viszont minél előbb.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Arról beszélgetünk majd, hogy mennyire tartják be a cégek a hőség idejére előírt szabályokat. Ez a másik témánk, a közlekedési információk után folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin. Közlekedési hírek.
A Magyar Közút útinfanktól tudjuk, hogy baleset történt a 451-es főúton Csongrád és Szentes között a Tisza híd közelében. Két autós ütközött. Torlódás még nincs, de az egyik jármű a felező vonalon áll. Várható, hogy ha torlódás nem is lesz, de mindenképp lelassul a forgalom. Terelés van az M1-esen a 129-es kilométernél Budapest felé. Korlátot javítanak, itt belső sávzárás mellett folynak a munkálatok. És tudni kell a fővárosról, hogy bár a forgalom gyenge, és mondjuk a nyugati tér környékén semmiféle fennakadásra nem kell számítani, mert a Szent István körútról is könnyű átjutni a téren, illetve a Teréz körút felől is jól járható a tér, és nem kell várni arra, hogy a Bajcsy-Zsilinszky útra lejussanak, mert ott is a lámpák átengedik a viszonylag gyenge forgalmat, de a Múzeum körúton, a Kálvin tér és az Asztória között vízvezetéket építenek, és mindkét irányban sávlezárás van. A Deák tér felé is csak egy sáv járható, itt előfordulhat, hogy lassabban jutnak előre, mint ahogy szeretnének.
Reklám.
Ön is azt hiszi, hogy minden üzemanyag egyforma? Érezze meg a különbséget a MOL töltőállomásai. Hisz az üzemanyagok csak látszatra egyformák, a hozzáadott adalékuknak köszönhetően mégis különbözőek. Ráadásul a MOL még a normál üzemanyagaihoz is kiváló minőségű adalékot használ, hogy az ön autója is érezze a különbséget. MOL üzemanyagok. minőségi adalékokkal, a minőségi teljesítményért.
Üdvözlöm, Koltai Robert vagyok, meghívom a Térfilm Zene Fesztiválra. Ízelítő a mai programból. Indul a Bakterház TV-film. Desehő Csaba és kis együttese élőben. Nyugalom, magyar film. A belépés a Cetelem Bank jóvoltából ma is díjtalan. Találkozzunk 17 és 23 óra között a West End tetőkertjén.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Mai második témánk a nyárhoz és a meleghez kapcsolódik, ugyanis nagy hőség idején egyes munkakörökben fokozottan kell ügyelni a dolgozók testi épségére. A törvény többek között pihenőidőt, védőitalt követel meg a számukra, hogy ez mennyire valósul meg, erről beszélgetek vendégeimmel. A stúdióban továbbra is dr. Nagy Imre, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet igazgatója, Borhidi Gábor, az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldal ügyvivője, és Mandrik István, a munkaadói oldal ügyvivője. Bár most egy kicsit hűvösebb hét áll mögöttünk. De azért mégis lesz az idén nyáron kánikula, tehát erre számítani kell, fel kell készülni a munkáltatóknak, a munkavállalóknak is. Mi a tapasztalat, mennyire tartják be a cégek a hőség idejére előírt szabályokat?
A cégek attól függően, hogy a foglalkozásegészségügy, illetőleg a munkáltatói kötelezettségek körében ez a hőséghez kapcsolódó kötelezettség is megjelent, én úgy gondolom, amennyire én rendelkezem információkkal, mert a hatóság pontos helyzetképét nem ismerem, a cégek törekednek ennek a betartására. Itt is ugye alapvetően a meleg és a hőség a kültéri munkavégzés során merül föl, de hát ne felejtsük el, hogy ugyanilyen hatásokkal, ugyanilyen problémákkal és megoldásra váló kérdésekkel zárt térű üzemekben is találkozunk, tessenek csak gondolni egy öntészettel, kovácsolással foglalkozó üzemre, ott egész évben ezeknek a kérdéseknek a kezelése szükséges. A másik, a szabadtéri munkavégzésben, ott alapvetően az építőipar, mezőgazdaság, erdőgazdaság az, ahol ezek a kérdések jelentkezhetnek. Itt alapvetően a munkáltatóknak egyrészt munkapihenési rend biztosítása, másrészt a védőital juttatása az, amit biztosítania kell.
Kezdjük szerintem a védőitallal, ugye talán mondjuk hideg ivóvízzel ellátni a dolgozókat a legkönnyebb feladat, de betartják-e például az óránkénti pihenőidőt, Borhidi úr? Mi a tapasztalat?
Hát azért vegyes a tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Az a helyzet, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol komolyan veszik a munkavédelmi elvírásokat, ott azért ez nem gond. Ahol probléma, ez általában a kisvállalkozások, mikrovállalkozások, 5-10 fős építőipar brigádoknál, hívjuk most a régi szóhasználattal őket. Valószínűleg ott sokkal, de sokkal nehezebb ennek a betartása. Sokan nem is tudják, hogy van egy ilyen kötelezettségük. Csak akkor, amikor megjelenik a munkavédelmi felügyelő.
Ráadásul nem csak óránként, hanem fél óránkénti kötelezettség is van, nehéz fizikai munkát.
Hát igen, és attól függ, hogy mekkora a hőmérséklet. Tehát mindig magasabb a hőmérséklet, úgy nő a munkaidő kedvezmény. Az a helyzet, hogy nekem ezzel egy problémám van, és itt a munkáltatókat föl kell mentsem, hogy jelenleg most még egy kicsikét kusza a jogszabályi megfogalmazás ennek a kérdésnek, és valahol inkább a munkáltatónak egyfajta szociális érzékenységére van bízva, hogy akkor ez hogy tartja be. Szerencsére a mostani jogszabály módosítás most már egyértelművé fogja tenni ezt, és ha igaz, akkor ez megjelenik az elkövetkezendő hónapban talán már. Minden esetre egy biztos, hogy rendezi ezt a kérdést egyértelműen. Amikor azt mondta nekem, hogy nekünk, hogy 14-16 Celsius fokos ugye, hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalónak. Hogy ezt könnyű betartani. Gondoljunk a szabadtéri munkahelyekre, azért ez nem van egyszerű betartani. De meg lehet. Mindenfajta technikai eszköz ma rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezt meg lehet tenni. De a munkáltatónak erre fel kell tudni készülni, hogyha reggel kiengedi ezt a munkavállalókat egy valamilyen munkára, akkor már eleve úgy küldi őket munkába, hogy igen, ma egészen biztos erre szükség lesz.
Mandrik úr, mit tenne hozzá?
Csupán annyit, hogy kicsivel új gondolkodás szükség ebben az egész problémakörben, mind a munkavállalóknál, mind a munkáltatóknál. Még pedig azért, mert a globális felmelegedés, vagy globális időjárás változása, ahogy ezt szoktuk mostanában nevezni, szükségessé teszi néha a munkarendnek a felborítását is. Ha aznapra várható 30 fokos meleg, nem biztos, hogy az út burkoló brigádnak reggel 8 órakor kell elkezdeni a munkát, mert mondjuk 8 órától 16 óráig van a munkaideje. El lehet ezeket a munkákat végezni olyankor is, még amikor nincsen túlságosan meleg. Ez az új gondolatiságot kellene, hogy végigvigyük, csak ehhez valóban jó néhány helyen belátásra van szükség, jogszabályváltoztatásra van szükség, és megértésére például a munkahelyi hatóságnak, hogy módosítják a munkaidőt, és nem lesz annyira precíz, pontos az a nyilvántartás, de a dolgozó ember érdekében mindenképpen meg kell tenni, hiszen a munkáltatónak az az érdeke, hogy a munkavállaló munkaterhelése egy bizonyos szint fölé ne menjen. Éppen ezért, hogyha törekszik arra, hogy a munkaterhelés csökkenjen, akkor biztosítjen olyan pihenőidőt, természetesen hűsítőitalokat, munkatervezést, amivel meg lehet oldani ezt a komoly problémát. Nem egyszerű dolog ez, én is úgy gondolom éppen ezért, hogy a jövőben, akkor, amikor tervezünk valamiféle stratégiát a munkavédelemben, ezt mindenképpen figyelembe kell majd venni.
A munkavállalók egyébként nyitottak arra, hogy délelőtt 10 óra helyett hajnali 4-kor kezdjék el a munkát?
Azért azt jegyezzük meg, hogy gyakorlatilag ennek elindult egy nagyon komoly jogszabály alkotási kötelezettsége, és ezt most jó direkt a kötelezettséget használtam. Tudnik arról van, hogy a parlament elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia és szakértő csoportja által elkészített nemzeti globális éghajlat változással kapcsolatos programot. Szinte 100%-os parlamenti támogatottsággal. Ami ebben van, erre kell majd törvényt alkotni, jogszabályt alkotni, például el tudom képzelni, hogy a munkaidő átcsoportosítása is szerepelni fog ebben a dologban.
De erre egyébként nyitottak?
Hát természetesen.
Tehát a gyakorlatot nézzük.
Hát természetesen itt arról van szó, hogy itt mindenki a saját egészségét félti. És azért egy dologra nem beszéltünk, itt mindig a üdítőitalról, vagy a ivóvízről, pihenőről beszélünk. Beszéljünk az UV-sugárzás káros hatásairól.
Ezt akartam kérdezni.
Ma már minden nap halljuk a televízióban reggel a Metro intézetnél, hogy UV-riadó van, tessék, ugye, hát a munkavállalót nem éri ez a sugárzás. Hát hogy ne érné? Erre fel kell készülni. Erre a munkaszervezésre gondolni kell, amikor a dolgozókat ellátják olyan felszeléssel, széles körmájuk alap, stb. Hát ugye attól függ, hogy hol micsodát. Vagy pedig védőkenőcsöt kell biztosítani a munkáltatónak erre. Sajnos meg kell mondjam, hogy én nem nagyon látok ebbe egy ilyen komoly pozitív előremozdulást.
Nagy úr ezt meg tudja erősíteni, illetve milyen lehetséges megoldások vannak például erre a problémára?
Hát gyakorlatilag a megoldások itt már elhangzottak. Azt azért szeretném figyelmet felhívni arra, hogy igazából mind a mellett, hogy tényleg itt a globális felmelegedés, az UV-sugárzás aktuális problémáit meg kell oldani. Kevés tapasztalat van arra, illetve kevés adat, hogy például a kültéri munkavégzés során az UV-sugárzás okozott-e foglalkozási betegséget, és ez foglalkozási megbetegedésként megjelente, mind a mellett, hogy persze az egy speciális a munkavállalói kör, egyrészt a gyakorlata, a tapasztalata, a munkavégzési módok és a megelőzés sok segítséget nyújt ehhez, de ha csak kicsit utána olvasunk, utána érdeklődünk. Foglalkozási megbetegedésként európai országokban nagyon kevés eset fordult elő.
Amiről még nem beszéltünk, az az irodák és a légkondicionálók problémája, mert hogy sajnos nem csak a szabadban jelenthet problémát a meleg, hanem bent a hűs irodában is, ahol talán mondjuk más problémák merülhetnek fel. Borhidi úr, mit emelne ki?
Én elsősorban azt emelném ki, hogy a légkondicionáló berendezéseknek az egyik legfontosabb előírása a rendszeres karbantartás. Ezek a szűrő berendezések, ezek elgombásodnak egy idő után, és sokkal nagyobb kárt okoznak, mint amennyit használnak a munkavállalók számára. Tehát a munkáltatónak van egy nagyon lényeges kötelezettsége, hogy ezeket bizony rendszeresen karbantartatni kell, gombátlanítani kell, mindenfajta eszközök erre rendelkezésre állnak. Nem elég az, hogy én bekapcsolom a légkondicionáló berendezést. A másik dolog, hogy óriási hibát jelenthet, ha nincsenek jól beállítva a hőmérsékleti viszonyok. De azt mondják a gépkocsi vezetőknél, hogy általában 5 fok az a különbség, amit szabad egy ilyen esetben a, mondjuk a gépkocsi légkondi használatánál, ugye ott beállíthatom, hogy milyen hőmérséklet szeretnék a kocsiba létrehozni. Nem célszerű mondjuk egy 10 fokos különbséget produkálni, tudja az autó, ezzel nincsen gond, de amikor én kiszállok a 35 fokba, akkor bizony könnyen egészségkárosodást szenvedhet valaki. Hozzáteszem, ez hozzátartozik azokhoz a körülményekhez is, ahol effektív valamilyen munkagépről van szó, tehát itt nem csak a hétköznapról van szó.
Nagy úr, milyen megbetegedések, milyen egészségkárosító hatású dolgok ezek?
Alapvetően 2 szervcsoportot ér a légkondicionálással összefüggésbe hozható megbetegedések köre. Egyik a légúti megbetegedések, a másik különböző ízületi megbetegedések.
De mondjuk egy tüdőgyulladás is simán lehet.
Attól függ, hogyha tényleg nem történik meg, ismertek ezek a megbetegedések. melegedések, légiós betegségnek is szokták nevezni, mert az első leírtását ilyen körben alakult ki, hogyha itt a pangó vízben elszaporodnak baktériumok, akkor ilyen megbetegedések kialakulhatnak, tehát alapvető fontosságú a karbantartás ezeknek a megelőzése. A másik a jól megtervezett, jól kialakított befúvónyílások és hőmérséklet. Ezért utaltam itt a mozgásszervi megbetegedésem, az ízületek túlhűtése azon kívül, hogy jelentős fájdalmat is képes okozni, megbetegedésekhez is vezet.
Mandrik úr, a magyar vállalkozások sajnos azért többnyire elmondhatjuk, hogy elhanyagolják ezt a karbantartást, vagy ezeket a szabályokat. A munkaadói képviseletnek milyen szerepe lehet a tájékoztatásban és a meggyőzésben?